So far so good. Üdvözlünk mindenkit egy podcastben, ami most kicsit rendhagyó, mert videós verzió is lesz belőle. Itt van Fanni.
Sziasztok.
És Bence.
Hi.
És a mai témánk az, amiről már én nagyon régóta szerettem volna beszélni, és ami valahogy mindig elmaradt, mert idén volt ezer minden más. Star Wars Andor. Ami... erős nyitással, az első nézhető Star Wars sorozat a Mandalorian első évada óta.
Yes.
Rules of Engagement, csak így, hogy biztosra menjünk. Nem anyázzuk indokolatlanul a Disney-t. Nem beszélünk az Ashoka sorozatról, mert egyikünk se nézte. Meg mert Grand Admiral Data óta azt inkább hagyjuk. És... volt még valami, de azt hagyjuk. Filoni Favreau jövehet, őket nem szeressük. Szóval...
A Book of Boba Fett, ami... hát... ja, az is volt, I guess.
Volt a Book of Boba Fett is. Oké. Meg a Kenobi is volt, de ezeket nagyobb intézhetjük pont ennyivel, hogy menjünk tovább. Na szóval... első benyomások. Hogy tetszett? Melyikőtök szeretné kezdeni?
Ezt átadom Fanninak szívesen.
Meg épp azt akartam mondani, hogy kezdje nyugodtan.
So who talks first? You talk first? I talk first.
Akkor kezdek én.
Jó.
Szerintem, nekem ugye beszéltük már amúgy, hogy a Rogue One talán az egyik legjobb Star Wars film, most nem veszük az eredeti trilógiát. A Rogue One pont attól volt szerintem marha jó, hogy életszerű az egész. Kicsit életszaga van az egésznek, olyan felnőttebb lett, darkabb lett.
Nincsenek benne
Jedi. Igen. Annak egyébként tök jól megmaradtak valamennyire a fantasy elemek. Egy vagyok az erővel és az erő velem van. Szóval ugye, attól volt nagyon jó tényleg a Rogue One, hogy egy egészen más szemszögből nézte a Star Wars-t. És én ezt hiányoltam nagyon az új, a Mandalorian első évadot leszámítva, hogy se ezt a darkabb nézőpontot, se ezt a kicsit felnőttebb világlátást szerintem nem kaptuk meg sehol. Mindössze a Star Wars Squadron, de az egy videójáték, az nem számít. Annak azért voltak high pontjai. És hogy az egész Andor sorozat arról szól gyakorlatilag, hogy hogy lesz valakiből felkelő, miért lesz valaki felkelő, hogy lesz egy fiatal srác, miért dönt azért, hogy a lázadók mellé áll. Fanny beforgatja Jodát képbe.
Ja, azt néztem, mit csinál, jó.
Szóval az egész sorozat gyakorlatilag egy egészen más szemszöggel és hangulattal állt hozzá, mint a többi, és szerintem ez nagyon jó volt, nagyon friss, és végre bemutattuk azt, hogy a birodalom miért gonosz, de azt is bemutattuk, hogy a birodalomnak vannak egyszerű szolgák, akik hisznek a birodalomba. Szóval szerintem egy egészen más, új, jobb szemszögű, kicsit Star Wars 40K.
Hát nagyon kicsit, de igen.
Én még nem feltétlenül azt mondanám, hogy bemutatta, hogy a birodalom miért gonosz, mert továbbra sem mondanám azt, hogy gonosz, csak hogy
más módszerekkel dolgozik, mint a köztársaság. És sikeresebb is, mint a köztársaság egyébként, ha szigorúan a technikai oldalát nézzük.
Igen. Na de nektek, ti mit mondanátok így róla ezen kívül? Miért volt jó?
Hát részben már említetted nekem, ami nagyon tetszik, hogy végre nem a gyerekmesét kapod. Hanem ez kicsit komolyabb témákat is hát érint. Azt nem mondom, hogy kifejti, de hogy érint.
Igen, egy ilyen lassabb, módszeresebb, tényleg felnőttebb dolog ez az egész, ami hát nekem is nagyon szimpatikus volt, meg nem is tudom, hogy mondjam, hogy ember számba veszi a nézőit. Hogy nem fogja a kezedet, hanem csak így beledök ebbe a sztoriba, hogy akkor menjél vele, ha akarsz. Illetve az is, hogy erre nem arra hozták ki, mint a Star Wars hát filmeknek sorozatok többségét, hogy a férfi főszereplő egy teljesen alkalmatlan hikomat, hanem csak egy ember, aki véletlenül belekeveredik ebbe az egészbe, de a legjobb képességei és tudása szerint megbirkózik a helyzettel.
Egyébként azt hiszem tök erős, hogy az összes főszereplőnk átlagember gyakorlatilag. Valamilyen formában átlagember.
Ami eszembe jutott, ami miatt szerintem még jó a sorozat, hogy azt is megmutatja, hogy a lázadás nem az a tündéri csupa jóság, mint amit az eredeti filmek el akarnak hitetni. Hogy hát már mégiscsak terroristák, meg ők is hasonló eszközöket használnak, mint a birodalom, még hogyha jó cél érdekében is.
Az amúgy nagyon erős. Mennyire ne rohanjunk előre, hogy... Alapvetően itt azért kapunk egy sokkal darkabb setupot. Kapunk egy csomó átlagembert, és... ami nekem külön bónusz volt, a Coruscanton kívül csupa olyan bolygót, ahol még nem jártunk.
És azt is látjuk, hogy a kóron, ugye a magvilágon kívül minden ilyen... tényleg ilyen... elhagyatott ilyen vidék. Tehát, hogy a Perem vidéket itt szó szerint veszik az Endorban, hogy ott tényleg nincsen semmi.
Valahogy így is képzeled el, nem? Hogy azok nem azok a gigapoliszok, mint a Coruscant, meg ami a magban van, hanem hogy itt tényleg jó, persze. Mit tudom én, laknak 50 millióan egy bolygón, tehát most képzeld a Földön 50 millió embert. Az körülbelül London lakossága.
Kb. Igen.
Hogy a New York Metropolitan Area. Hogy annyi embert szórjunk szét az egész bolygóra, hogy hirtelen lesznek minden pár ezres kis települések. És ez is tök érdekes, ez is tök jól áll hozzá, meg az is, hogy egyébként milyen szar körülmények között élnek ezek az emberek. És hogy valahol itt teljesen értető a lázad, hogy... Szóval szerintem ez közelebb hozza az emberhez azt, hogy egyáltalán miért alakulhat ki egy lázadás? Vagy az emberek mibe kezdtek el gondolkodni?
Igen, bár tökre érdekes, mert azért azt is megmutatja, hogy van, aki nagyon szépen belesüpped ebbe, és úgy van vele, hogy jó, ha ez dobta a gép, akkor ez dobta, és ebből hozzuk ki azt, amit lehetne. Bár, hogy nem feltétlenül élik meg úgy, hogy hú, de szar, hanem, hogy akkor oké, ebből élünk is. És ez van.
Igen, és mondjuk a másik nekem eszembe jut egyébként, hogy de a birodalom oldalán is emberi karaktereket kapunk.
Igen, most ugye... akik hűségesek a birodalomhoz, vagy csak éppen azt teszik, ami a dolguk.
Igen, most hogy ott az egyik, az a Cyril Karn, ugye? Aki elindítja az egész sztorit. Ugye, kezdjük el a sztorit akkor egy kicsit. Ugye onnan indul az egész, hogy Cassian véletlen megöl valakit.
Miközben keresi a hugát, vagy nővérét, a lánytestvérét, az biztos.
Meglopott
a hugát keresi.
A hugát, jó. Ja, a lopás az...
Igen.
Ki nem?
Itt történik egy véletlen gyilkosság, és ezután ez a... Hát mondjuk úgy, hogy a túlbuzgó kis barátunk, ő úgy dönt, hogy hát megpróbálja a Cassiant kézre keríteni, és technikailag megtámadja a gyártelepet, ahol lakik. Tehát kvázi ez rúgja be a sztorit. És hogy ott van ez a srác, aki egyébként hisz abba, hogy a birodalom az jó. Hogy ő tényleg elhiszi. Az egész karakterről ezri, hogy ő ezt nem úgy gondolja, hogy jó, hát a birodalom még jobb, mint ami, hanem ő tényleg hisz benne. És ő tényleg azt akarja, hogy meg kell büntetni a birodalom ellenségeit, ez esetben szerencsétlen Cassiant, aki ugye...
Én nem feltétlenül azt mondanám, hogy a birodalom ellenségeit, hanem inkább ő ez a... Aki nem tartja be a törvényeket, az bűnöző, és mivel ő a rend fenntartására esküdött fel, ezért...
A bűnözőket el kell fogni.
Igen.
Igen.
És egyébként... Tök érthető valahol az ő szempontja. Annak ellenére, hogy idegesítők és tenyérben mászó kis köcsög, aki a 140 centis anyjával él majd.
Igen, de ugyanakkor bemutatja, hogy hát most nem akarok senkit ezzel bántani, szerintem egyébként egy autistáról van szó. Nagyon olyan viselkedést mutat, mert tényleg ez a single-minded determination, hogy azonnal utána kell járni annak az egy darab embernek, hogy ők például hogy érvényesülnek a birodalomban, meg hogy nem is azt mondom, hogy emberként, mert Star Wars, hanem személyiségként hogy viseli el őket a társadalom többi része. Egy olyan skifiben, ahol az ilyeneken ugye elvileg már régen túljutottunk.
Hát meg szerintem az ő karaktere az, ami megmutatja azt, hogy ő kvázi nem azért szolgálja a birodalmat, mert feltétlen hisz az eszméjébe, hanem hogy ugye, ha előrébb akar lépni, és nem tudom, jobb életet akar magának, esetleg újra elköltözni az anyjától, akkor ugye ahhoz az kell, hogy minél magasabbra jusson a langrétrend, de hogy ezt hogy tudod megoldani, hogyha ugye feltétel nélkül kiszolgálod a regnáló hatalmat.
Igen, és nyilván az is kiderül, hogy ő nem a társadalom felső 10 000 évből jön.
Nem. És amúgy tök érdekes, hogy végre látjuk, hogy a koruszáni aparkonok amúgy kb. Ugyanolyanak, mint a maiak.
Igen, a koruszántól, hogyha nem a fancy világban laksz, mint Amidala, akkor egyébként tök sítes az egész. Meg hogy ez igazából a lakótelepre megy haza.
Uh-huh. Igen.
És a másik karakter, az elején találkozunk és nagyon érdekes, az ugye a... De a Stellan Skarsgård, a Luther.
Ja, nem a Luther, igen.
Kire gondoltál?
A Deadrare, ha már még bírod a...
Ő is, de majd kicsit térjünk rá vissza később, hogy a Luther karakter a másik, aki meg ugye lázadást akar. A birodalom ellen. Az ő motiváció, ez olyan sokat nem tudunk meg. Igazából a Palpatine új rendje ellen lázad, ha úgy tetszik.
Igen, meg ugye a végén a monológiában mondja is, hogy... igazából nem magyarázza meg, hogy miért csinálja, csak azt, hogy egy olyan harcot vív, amiben nincsen köszönet.
Igen, és ő fogalmazza meg azt is, szerintem az egyik legjobb az egészben, hogy ahhoz, ugye, mert a visszatérő szereplő, ugye a klasszikus Star Wars, az a Mon Mothmának a karaktere. Aki ugye úgy szeretne lázadni a birodalom ellen, közben betartja a törvényeit.
Igen, ilyen fehér galléros lázadó.
És neki mondja a Luther, hogy ha te itt valóban változást akarsz, akkor nem az a megoldás, hogy betartod a birodalom törvényt, hanem szembeszállsz a birodalommal. És hogy tetszik, nem tetszik, ez véráldozattal jár, ez rombolással jár, ez pusztítással jár.
Igen, de itt is azt tetszik, hogy van, mind a két oldalnak vannak észérvei, mert Mothma ugye pont azt mondja, hogy oké, csinálhatjuk ezt is, de annak meg az lesz a vége, hogy az ellenállásunk így az embrió fázisban megtörik.
Meg hogy ugye ott volt a klónok háborúja, ami végigpusztította a galaxist, éppen nem vagyunk, tehát mit tudom én, egy 15 évvel vagyunk kb. Később.
Igen, és hogy a galaxis nem áll még készen egy fegyveres harca, mert az emberek nem akarnak fegyveres harcot.
Igen, viszont közben mégiscsak ott van a birodalmi elnyomás, és ami ellen valamennyire szeretnének fellépni egyesek. És ilyen szempontból szerintem Cassian a motivációja a legkirályabb.
Aki csak a pénzt akarja.
Meg amikor ugye megkérdezel után, hogy miért lopta el azt a valami navigációs eszközt, ugye?
Igen, egy navigációs eszközt lopott.
Tehát egy military grade GPS-t. Gyakorlatilag.
Ami azért elég komoly védség, tegyük hozzá.
Persze. És akkor ugye megkérdezi a Cassian-t, hogy mondja a Cassian, hogy azért, mert lehet, mert ezek a gyökerek annyira hisznek, annyira önhittek, hogy egyszerűen simán el tudta lopni ezt az utcot. És hogyha nem öli meg ami egyébként a rendőrt véletlen, akkor simán vissza is jön vele és eladja.
Ami amúgy rohadt érdekes, nem?
Hogy igen.
Ott van egy szó szerint egy senki házi, egy random ember, aki azért tud szembeszállni a birodalommal, mert nem veszi komolyan a birodalom az ellenségeit, mert szerintem nincsenek. És ez egyébként a lázadásra is egy tök jó metafora, azért tudnak végül győzni, mert nem veszi őket komolyan.
Így van. És szerintem ez egy ilyen zseniális indító setup, és akkor akiket még Fanny említett, ugye a Deadra, aki meg ugye, hát kvázi Imperial Security Bureau, tehát a birodalmi FBI.
Sőt, inkább KGB-nek mondanám.
Gestapo.
Meg annak is.
Igen.
Tudom mit, egyezünk abban, hogy birodalmi RSH.
Igen, tehát ő tulajdonképpen itt a birodalmi gestapónak a felügyelője, vagy a birodalmi belső elhárításnak, és az ő karakterén keresztül meg azt mutatják meg, hogy milyen nehéz fiatal feltörekvő tisztnek lenni ebbe a birodalomba. Mert hogy... Igen, Bence?
Csak az jutott eszembe, hogy ugye ráadásul nő is, és látjuk, hogy ott a kívül amúgy egy nő sincs az FSB vezetésében, de érdekes módon erre viszont nem utalnak, ha az emlékeim nem csalnak.
Nem,
talán
egyszer-kétszer
egy megjegyzést tesznek, de tényleg senkit nem érdekel, hogy nő, hanem de... az, hogy fiatal és törtető.
Igen, hogy nem is a nemiségére tesznek megjegyzést, azt mondják, hogy ilyen kis fiatal törtető emberke, az itt ne pattogjon, mert hogy itt milyen rutinos kollégák ülnek, 20 éve itt dolgozok meg, nem tudom, te meg tegnap jöttél.
Hát vagy a nem is rutinos kollégák, de a szintén fiatal kollega se szeretné, hogyha... És a másik előrébb jutna, mint ő, mert
igen,
van
a másik fiatallal,
meg
ugye ez a konfliktus, hogy ők is szeretnének maguknak lenni, és itt viszont meg, ez meg azt mutatja be, hogy a birodalom tényleg milyen önhitt és kretén. Mert hogy egész addig ugye, amíg a csaj el nem kezd nyomozni, és saját szakállára nem jön rá, hogy a galaxis random pontjain tűnnek el military grade eszközök, addig így... Így senkit nem érdekel, mindenki úgy kezdi, az én kis ügyem, és senki nem akar ráadásul, és az a másik, ami nekem nagyon érdekes, senki nem akar ráadásul rossz fénybe föltűni, tehát senki se jelenti mondjuk olyan hú de lelkesen, hogy úristen, eladtak megint a körzetembe valami.
Meg nem csak az, hogy nem jelentik, hanem hogy, mindenkinek megvan a maga területe, és hogy ezt így nem illik áthágni, mert akkor ebből baj lesz.
Viszont ugye a lázadók gyönyörű határon egyensúlyoznak.
És pont ez a legszebb egyébként az egészben, hogy ezt így kimondják, hogy oké, itt mindannyiunknak megvan a szektora. Mi van, hogy a határok között mozognak? Hát az arra már nincs megoldás, hogy ja, tényleg, akkor mi van? Hogy
azt, gyakorlatilag azt tudod, nem szabályos, azt nem csinálhatják.
Hogy te gondolj bele, hogy a lázadás úgy harcol a birodalom ellen, hogy a saját fasságát használja ki ellene, hogy akkor a moffokat egymásnak ugrasztja a területük miatt.
Igen, belegondolsz, ez a ISB úgy jelz, mint az FBI, csak fordítva. Ugye Amerikában úgy működik, hogyha a szövetségi büntény, tehát állam határokon át, akkor mindenképp az FBI vizsgálódik.
Igen.
Itt meg pont fordítva van, hogy itt, ha állam határokon át, akkor local police. Hogy ez ilyen... Jó, fasz. És ez tényleg ilyen őhit kretének. És tényleg azt hiszik, hogy mindent megúszhatnak. És ilyen szempontból szerintem az egyik legérdekesebb, ugye, amit merényletet kitalálnak hát a Lutten vezetésével a valami random bolygón a felkelők.
Ja, pénzrablásosra gondolsz.
Igen. És ott abban nekem azt tetszett nagyon, hogy ott van ez a random bolygó, egyébként borzasztó, szerintem nagyon ilyen feudális környezet az egész, mert nem csak a kis tábor, mert nyilván felkelők elbújtak az erdőbe, oké. Okay. De hogy az egész bolygó ilyen nagyon maradi. És jön a birodalom, és rájuk erőlteti a saját dolgait. És ráadásul el is kezdi kizsákmányolni a bolygót, azt a érceket bányásznak talán. Ott valami ilyen konfliktus van, hogy ott a birodalom rájuk erőlteti a saját dolgaikat, és hogy kezdi átalakítani a bolygót. És akkor ez ellen indul egy lázadás.
Igen, és amúgy az is érdekes, hogy a tiszt, aki ott van, a birodalmi tiszt, azon érződik, hogy rohadtul nem akar ott lenni, mert ki akarna egy ilyen peremvidéki sárbolygó fölött uralkodni, ahol semmi nincs.
És ott, igen, ott a birodalmi tisztek itt meg oda helyezik, hogy hát most itt te vagy a főnök, de minek vagyok én a főnök, a semmi közepének? Hát hogy leszek én itt aztán majd tiszt, nagy beosztásba tiszt, meg hogy jutok én magasra, hogyha itt egy ilyen sárfészken kell rohamosztogosokat tréningeznem. És egyébként viszonylag kevés a rohamosztogos.
Igen, inkább látunk, végre valahára rendőröket látunk, meg birodalmi katonákat, nem rohamosztogosokat.
Úristen, a Szóló egyetlen jó pontja ugye, hogy nem rohamosztogosokkal van tele. Hogy itt most ugyanez történik, hogy végre nem a fehér páncélos rohamosztogosok. És ilyen szempontból szóval az is egy nagyon jó setup, és a kis rajtaütésük is zseniális lenne. Viszont minden jó rajtaütésben ugye belecsúsznak a kikszerek, kevesen élik túl. Többek között Cassian, aki... Viszont... Azért ilyen kis nagyon furán, tehát hogy őben azért végig látszik, hogy ő azért nem az az igazi nagyon nagy lázadó, aki ezt annyira szeretné az elejétől csinálni. Tehát hogy amit ugye Fanny is mondott, hogy igazából kis pénzét akarja. És szivatja a birodalmat, mert lehet.
Hát igazából el akarna tűnni, meghúzni magát az anyjával, valami új helyre költözni, és akkor élni a
saját
életét, igen.
És hogy a miért lesz Cassian lázadó szerint, igazi lázadó szerintem az a legzseniálisabb része. Ugye a kettő ok van, az egyik lesittelik. De miért is sittelik le?
Hát, mert csúnyán nézett a robot szerint, az szerintem zseniális. Igen. És akkor kivételesen semmi rosszat nem csinál, és elkapják, hogy...
Igen, hogy elmegy egy random bolygóra, tulajdonképpen, hát mondjuk ki, hogy dubajozik.
Láthatóan dubajozik, igen.
Igen, és hogy semmi ízét nem csinál, hogy semmi gáz nincs, rossz helyen sétál, és csúnyán néz valakire. Le van tartóztatva. És a bíróság megsértéséért kap mit tudom én hány évet. Mert azt mondja, hogy mit tudom, hogy elénytem egy pár hónappal megúszza. De akkor mondja, hogy ott se volt meg ízé, és akkor közzi vele a bíró, hogy a bíróság megsértéséért. A robbantás, amit ugye ő csinált miatti új stateriális törvény szerint. Tehát azért ezt pont Fandinek mondtam, amikor néztük, hogy valljuk be, azért az, hogy Cassian shitre került, az jogos.
Persze, hogy jogos.
És az időtartam is tök jogos. Az, amiért viszont elkapják és lesittelik, az egy bullshit. És hogy szerintem Cassian itt jön rá, hogy de hogy itt a birodalom az már nem csak annyi, hogy itt chillbe el lehet kóricálni, aztán majd lesz, ami lesz, amíg nem zavar elég nagy vizet.
Hanem, ugye itt az történik, hogy ami egyébként nagyon sok diktatúrával meg is történt ma, vagy ma, a mi időnkben, az ember addig nem veszi komolyan, amíg nem a saját bőrén érzi, onnantól viszont már nincs választás.
Igen, és ugye a durva, hogy lecsukják, börtönbe kerül. És ugye... ugye valamit gyártanak ebben a börtönben, ez az end creditből derül ki, ugye talán, hogy halálcsillaghoz valami alkatrész.
Igen.
De tök mindegy, mit gyártanak, nem is ez a lényeg, hanem hogy bekerül egy ilyen, hát munkatáborba, ezt nem is börtönnek nevezném. És...
Igen.
Gondoljunk bele. Szerencsétlen Cassiant, akit azért fogtak el, mert csúnyán nézett egy robotra, meg megsértette a bírót, munkatáborba zárnak. Hogy azért itt az ember elgondolkodik, hogy itt az igazságszolgáltatás az mennyire fair.
És ráadásul egy automatizált munkatáborban, mert a birodalomnak egyébként emberanyag problémája van.
Nincs erőforrás, hogy fönntartani a izét, ezért egy olyan munkatáborba zárják, ahol igazából minimális őrrel.
Igen, mert amúgy se szökhet meg, szóval egy kontinensnyi víz közepén lévő állomás, ahol a padló gyakorlatilag elevenen eléget, ha egy bizonyos időpont után kimersz lépni a cellátból, állandóan figyelnek téged, szóval olyan nagyon érdekes.
És valahol zseniális is, a börtön.
Igen.
És a versenyrendszer is, hogy tulajdonképpen előbb szabadulhatsz, meg jobb eredményeket érsz, a jobb körülményeket, jobb ellátást kapsz, egyebek. Tehát kvázi megéri neked jól dolgozni és jól teljesíteni.
Erre azt tudnám mondani, hogy nagyon okos volt a birodalom, mert rájött arra, hogy mit nem szabad elvenni a raboktól, és akkor majd maguktól fognak jól dolgozni a reményt.
Igen, ez is benne van.
Igen, csak aztán beült a Tarkin doktrína.
Amit egyébként ugye be is mutatnak az ISB találkozón, hogy hát innentől más lesz a módi, mostantól...
Amikor ugye a Yula Ryan tájékoztatót tartani, mert ugye eddig csak kisfőnököt láttuk, mindjárt itt van nálam, a Partagas őrnagy, akit a oxfordi gyilkosságokból játszik a rendőrfőnök, aki mindig rendőrfőnöket játszik.
De jól játszok.
Nagyon játszik, imádom, zseniális. Ugye amikor nem ő vezeti az ülést, hanem jön a Yularen admirális, aki ugye az egész ISB feje. És ő ugye elmondja, hogy igen, itt most már új módi van. Most
egyébként
már nem úgy fog működni, eddig.
A Clone Wars-ból lehet ismerni Yularent, illetve az a legbiztosabb, hogy a Star Wars 4-ben is ott van.
Igen, az első halálcsillagon.
Az első halálcsillagon ő az őszhajú, bajszos férfiú, aki ül és nem mond semmit.
Igen, meg a Rebelsben beszélget Rannal.
Igen.
Tehát, ha valakinek esetleg nem, de az a lényeg, hogy ő vezeti a birodalmi belső és külső elhárítást. Ő a Wilhelm Canaris. Birodalmi verziója. Vagy ha nem tudom, mondja valaki egy CIA főnököt. Vagy KGB főnök ki volt, akiből aztán izé is lett, Andropov. Na, szóval az a lényeg, hogy ő itt a főnök. Kicsit történelmet is vigyünk, mert bele mégiscsak ez is hozzátartozik a tematikáinkhoz.
Igen, de a lényeg az, hogy egyébként baromi kompetens emberről beszélünk, aki végig szolgálja a klónháborúkat, és nagyon magas pozícióba jut, és nem azért, mert hát benyalt a vezetőségnek.
Igen, és... kicsit Tarkinhoz hasonló szitu, aki szintén önképességeiből és tudásából jut magasra, hogy ugye kiirdetik a Tarkin doktrínát, hogy majd a félelem fogja egybe tartani a galaxist, és ugye a kis börtönbolygón hirtelen bevezetik, hogy ja, hogy innen senki sem fog soha többet szabadulni. Mert hát munkahiány van.
Így van. Senkinek nem jár le többet az ideje, és még csak nem is ez volt a fő baj, hanem hogy teljes brigádok meg blokkok eltűnnek.
És hogy az semmi, tudja, mi lesz pedig. De hogy nem szólnak erről a raboknak.
Igen, mert... Szerintem az is logikus az, amit mondtam, hogy Mert ha te a börtönben vagy, és valljuk, hogy azért a börtönben rohadtul nem mindegy, hogy most hogy dolgoznak, meg milyen ütemben, mi készül, meg az mennyire fog meghibásodni. Hogyha meghagyjuk neked ugyanúgy a reményt, hogy egyszer majd szabadulsz, azt neked nem kell tudni, és soha nem fogsz szabadulni, akkor onnastól kezdve megvan oldva a probléma, akkor lesz gond, ugye, hogyha szabadulnál és elviszünk máshova, mert akkor a reménytől is megfosztottunk.
Igen. És az itt egy nagyon érdekes gondolat szerintem az egészbe. Hogy ezt megpróbálják megtartani, de amikor elkezd terjedni a híre.
Hát mert elbasszák.
Igen. Mert egyszer valaki lát valamit, amit nem kéne, és onnantól kész a baj.
Igen, és onnantól kész a baj. Na, azutána nagyon durva. Ami ott elszabadul. És akkor hirtelen a rabok is rájönnek, és ilyen szempontból a Andy Serkis, aki Snoke volt, meg Smiagol volt, meg még végtelen karakter volt különböző filmekben, aki ugye a kis brigádfőnek a Cassianék brigádján áll. Még ő is, aki tényleg arról beszélt végig, hogy ő innen ki akar szabadulni, csak töltsük le az időt, teljen le, nem tudom mennyi van hátra, ő is azt mondja, hogy de innentől nincs veszteni valója. Tök mindegy, milyen kevés van hátra, és ő is ugye kvázi a Cassianék mellé áll.
Annyit többen
az külön... Bocsi, Fanni, csak külön meg akartam dicsérni, hogy iszonyatosan jól adja a művezetőt amúgy. Nagyon értem, amikor ő volt a szerepébe.
Én nagyon sajnálom, hogy ő kevesebb, nem kap olyan sok szerepet, és főleg nem kap sok szerepet a saját arcával, hanem ugye mindig ez a...
CGI-os ezékkel,
igen. CGI-os tudsz, igen.
Hogy annyival akartalak kiegészíteni, hogy ott nála az a fontos, hogy ő azt mondja, hogy tartsuk be a szabályokat, ne ugráljon senki, hanem élt túl, mert aztán magad mögött tudhatod ezt az egész szörnyűséget, és itt szerintem nála ez a nagy, nem tudom, ilyen pálfordulás, amikor rájön, hogy de ez az elf most már nem vezet sehova, mert sosem tudod magad mögött hagyni ezt az egészet, és sosem tudsz túlélni. Tehát addig leszel itt, amíg meg nem halsz.
Igen. És egyébként egy ilyen szempontból szerintem zseniálisan van ez is felépítve, és hogy tényleg ő is oda áll melléjük, végigcsinálják, kvázi ugye kitörnek a börtönből.
Hát meg ami most így eszembe jutott, hogy ilyen szempontból szerintem a börtön az nagyon jól példázza azt, amiről ugye Lután beszél. Hogy amíg nem szorongat eléggé a birodalom, addig igazából úgy vagy vele, hogy jó szar, de hogy ezzel tudunk élni, és akkor békén hagynak bennünket, ha betartjuk a játékszabályt, és ugye így vannak arabok is, hogy majd nem tudom, letelik az 50 évem is kijutok, és amikor egyszer már annyira szűk, hogy azt látod, hogy de az 50 éved letelik, sem jutsz ki, hogy akkor fog lépni bármikor is a társadalom, amikor már kvázi élni sem hagyják.
És ez is egyébként egy remek gondolat, és tulajdonképpen itt összejön az egész, hogy tényleg az lesz, amit a Vlután mond, hogy a birodalmat meg kell szorongatni, és ha megszorongatod a birodalmat, akkor majd még több erővel fog válaszolni.
És minél több erővel válaszol, annál többen fogják észrevenni, hogy innentől nem megoldás az, hogy lenézzünk és nem foglalkozunk vele.
Ugye az, amit Jean mond, hogy nem zavar, hogy birodalmi zászlókat látsz minden, hogy nem zavar, ha nem nézel föl.
Pontosan ezt akartam mondani.
És hogy nála is kellett az a pont, ami kvázi a lázadók oldalára állítja. Amikor azt mondja, hogy oké, hogy eddig és ne tovább, hogy ez egy olyan pont, amikor már ő is tudja azt mondani, hogy tagadjunk. Hogy itt ugyanúgy Cassiannek ott van a börtönös élmény, majd azért kap híreket arról, hogy miután kiszabadul, nem tudjuk mennyit tölt sitten, pár hónapot biztos.
Szerintem pont, hogy egy-két évet talán. Ott az a timeskip az tényleg nagy, azt nem tudom én sem mennyi.
Nem egyértelmű, hogy mennyi idő, de hogy azért egy pár hónapot biztos itten tölt minimum. Lehet, hogy évek.
Nem, egyezünk ki abban, hogy közel egy évet.
Igen. És tőle megtudja azt is, hogy a birodalom megszállt a bolygót, ahol ő lakik, hogy a barátait letartóztatják, kínozzák, és tulajdonképpen az anyját is megfigyelik, és a betegeskedő és halálán levő anyját is megfigyelik, és hát, hogy aggódhat kvázi az ő életéért is. És a Cassiannek szerintem ez lesz a pont, amikor azt mondja, hogy már pedig muszáj azt csinálni, hogy Lután mond és fellázadni.
Nem, szerintem nála az anyja halála lesz az, ami azt mondja, hogy innestől kezdve nincs, aki miatt aggódjak, csak saját magam, és akkor nem számít, hogy ha terroristának árok, nincs, akit kvázi megbüntessenek.
Az már inkább szerintem a végső lökés.
Meg ami viszont ebben nagyon érdekes, hogy az anyját nem a birodalom öli meg.
Nem.
Tervezik, de ugye mi is van ebben? Tehát A birodalom építi a halálcsillagot, a flottája uralja a galaxist, a katonái uralják az összes bolygót. Erreföl itt van ez a sehonnai porvidék, ahol közlik, hogy az abszolút nyilvánvaló ellenálló vezetőt azért nem ölhetjük meg, mert akkor a helyi lakosságnak mártír lesz és fel fog lázadni.
Igen. Tegyük hozzá, ez is a egyetlen használható birodalmi női karakternek jut eszébe.
Igen.
Hogyha lehet, akkor nem az a megoldás, hogy mindenkit kinyírunk a környéken.
Mert mondja is egyébként, hogy de a lázadók pont ezt akarnák, ahol, hogy minél durvábbak legyünk, mert akkor lesz jogalapjuk visszatámadni.
Igen. És hogy, hát viszont a nő természetes halált hal.
Igen.
És szerintem egyébként filmes egyik legjobb temetési jelenetet kapjuk.
Aminek egyébként az előkészületeit is halljuk, hogy igen, hány embert engedélyez. Tehát konkrétan látunk egy rendőrségi tüntetéskezelési módszert. Hányan igen, jöhetnek, milyen utcák lesznek lezárva, hányan lesznek kint.
Merre vonulhatnak, mit szabad csinálni, mit nem itt szabad van csinálni, mi lehet náluk, mi nem lehet náluk, mit viselhetnek. És hasonlók.
És igen, és látszik, és halljuk a hangjukon, meg látszik rajtuk, hogy rohadtul tele van a tökük azzal, hogy a helyi szabályoknak meg kell felelni, és itt is mondják, hogy jó, ez utolsó, amit így engedünk, innentől ilyen nincs.
Igen, viszont közben azért az is látszik a rohamosztagosokon, meg ott az egész birodalmi csapaton, hogy azért ők attól is tartanak, hogy de basszus, mégis helyiek vannak túlerőben.
Nagy túlerőben.
Hát meg, hogy a temetés mikor csapált egy ilyen rendszer ellenes bármivé.
Az viszont a zseniális, a nőnek a beszéde.
Igen, de mondta azt mondani, hogy én értem a birodalom részére, hogy ez az állandó félelem, persze, hogy bármit tömeg rendezvény, mikor csapált valami olyan, ami a birodalmat szítja.
És ha belegondoltak, ez egy remek példa arra, hogy a hatalomnak általában az a fóbiája, hogy mindig túlerőben van az ellenzék. Már hogy egyszerűen a rendőre így egy darabszámra overwhelmed magyarul. Mi a magyarja? Nem akarom a túlerőt használni állandóan, mert ez egy...
lehenkerdő.
Igen, hogy mindig többen lesz, akit szembe tudnak állítani a rendőreiddel, ha eljön az a pont, hogy a társadalom maga mondja azt, hogy ő föllázad, vagy fel kell a hatalom ellen. És a birodalmiak itt abszolút ez látszik, hogy meg kell felelni a helyiek hülyeségeinek, meg ezt elengedjük, de többet már nem. Meg jön közben az, hogy jó, de hogy hát mégis mit lehetne csinálni, hogy lehetne csinálni, de közben félnek attól, hogy basszus, azért mégiscsak a helyieké a fölény. Ők ismerik a helyet, többen vannak. Mi lesz, ha egyszer az átcsap egy pontba? És hát átcsap egy pontba, bár ugye azt is szépen előkészítik. Tegyük hozzá. És nem csak a beszéd, ami az egészet gyújtja, mert ugye ott előtte azért már...
Hát azt szerintem az, hogy amikor elviszik a jó simlis volt a kis csa is, ott ugye amikor megkínozzák meg ezért, de hogy amikor azt látod, hogy te is lehetsz a következő, bármi mondva
és őt azért viszik el, mert jóban van Cassianben.
Igen.
És ennyi elég ehhez. A megalapozott gyanú.
Meg amivel kínozzák, az szerintem valami érdekes, hogy egy kihalt faj, egy birodalom által kiirtott faj utolsó egyedeinek a sikítását rögzítették, és így azt kell hallgatni a napokon keresztül.
Mert megbolondult a csillagromboló legénysége tőle.
És amúgy, ahogy a kínzó orvosi mondja, hogy hát a bevetett egységek között jó számú, hát mentális probléma lépett fel, elég soknál, de ezek szerint nagyon hasznos.
Egyébként ott például az abszolút, hát az a fószer az a pszichopata. És
abszolút pszichopata.
Imádtam. És sokkal jobban el van találva, mint a Mandalorianben a Doki. Aki csak egy ilyen balfasz.
Hát a Mandalorianben szerintem az inkább egy neurotikus. Vagy egy neurotipikus ember.
Igen, de ő csak egy balfasz. Hogy ő ott volt éppen, de hogy az első adandó problémára így, jaj, hát akkor meneküljünk meg, nem tudom. Hogy ezen látszik, hogy ez tényleg pszichopata.
Hogy tehát érzelemmentesen csinálja, még a mosolyában sem volt öröm, csak ez a hogy, csináljuk, mert ilyet is láttuk, hogy kell néha.
És hogy tetszik, nem tetszik, basszus, a birodalom végre félelmetes és kompetens. Márhogy itt tényleg félelmetes vagy, például most kicsit visszaugorva, amikor a pénzrablást csinálják. Hogy de megjelennek a birodalmi erők és rájuk támadnak, és veszteségeik vannak a tolvajoknak. Hogy tehát nem azt látod, úgyhogy ez egy tényleg jól kidolgozott terv, és végre nem azt látod, hogy te rakás inkompetens hülye rohangál.
Hát, vagy ha Motmátnak az éjét nézed, amikor a pénzügyeknél, hogy ez a... Hát azért el tudunk ijeszteni a...
A szabályosan működő képviselőre.
Igen. Hogy amikor úgy érted, hogy na most akkor szorulhat a hurok, és tudod, hogy nem, de hogy közben meg...
Tegyük hozzá, hogy Motma félelme és zseniális, mert tulajdonképpen mitől fél? A NAV-tól. De nem? Tehát, hogy...
Hát aztán rájönnek, hogy a lázadókat pénzeli.
Oké, de hogy egy novellenőrzéstől tart legjobban.
Hogy... És amúgy ez annyira rió, imádom.
Igen.
Hát hogy... meg amikor még mindig hisz benne, hogy majd a szenátus elé kell vinni a izét, és ott meg tárgyaljuk, és lesz valami.
Jó, hát az aranyos.
Igen, hogy aláírtuk a 2000-ek petícióját, akkor biztos, hogy a császár engedni fog, és utána megnézem, tényleg ilyen naiv vagy?
Igen. Igen. Szóval, hogy visszatérve egyébként, ahogy maga kirobban a lázadás, az utolsó epizód, ugye?
Igen.
Uh-huh. Szóval, ahogy kirobban a lázadás, hogy az egész egy nagyon zseniális dolog, és azt, és szerintem gyönyörűen mutatja be azt, hogy mennyire kevés kell egy lázadáshoz, amikor már eléggé szorul a hurok. Mert tényleg mi történik? Jó, persze előkészítik, meg ott vannak tervek, hogy mi legyen, meg hogy Cassian hogy fog meglépni, meg hasonlók, hogy szökteti meg a csajt, egyebek. De gyakorlatilag annyi kell a népnek, hogy meghallgatják a gyújtóhangú beszédet. Egy elég jól megkonstruál gyújtóhangú beszédet, mert az elején még te sem gondolod, hogy ennek ez lesz a vége.
Bár azért sejthető volt, hogy...
Sejted, mert már láttál filmeket. Tehát inkább azért sejted, mert már láttál filmeket, és nagyjából tudod, hogy a drámai ívnek hogy kell kinéznie.
De közben egyébként a karaktereken is látszik, a birodalmiakon, meg a hát leendő lázadókon is, hogy érzik, hogy jön a pillanat. Azt imádtam.
Igen. És ott tényleg a birodalmiakon is azt látod, hogy hú, basszus, hogy na most gáz van. És ez mikor nem mersz semmit csinálni, mert hogyha te kezded, akkor lehet, hogy még nagyobb gáz lesz, vagy ha nem kezdesz semmit, hát ha megúszod.
Igen, és mind a kettő ezt figyeli egyébként, hogy mikor lép a másik. Imádtam. Igen. És aztán jön egy darab birodalmi, akinek elpattan a húr, és ugye hát felrúgja a kis droidot, amiből jön az üzenet.
Igen.
És hát... Ja.
Szegény kis kuka, az egy tök jó droid volt egyébként. Uh-huh. Ha valamit a Star Wars-ban tudnak, hogy kell egy ötletesen kitalált jó droidokat gyártani. Ha másban annyira nem is neve kell a Disney, ezért legalább egy nekik.
Meg végre nem egy kis gömb a droid, hanem rendes droid, van lába, megy, gurul.
Mint egy kuka.
De nekem nagyon tetszett, hogy kinéz.
És tölteni kell. Nem tudom, emlékeztek-e, hogy föl kellett állni a kis elektromos porszívó töltőjére.
Igen.
Hogy ez eddig esen jól lát, egyszer Luke földugta át a 220-ra. A Dagobán.
Hát meg Sweepio-nak adott egy olajfürdőt.
Meg itt ennél a droidnál már látszik, hogy ő azért nem a legfrissebb
hát,
gyártmány, és hogy most már azért vannak érintkezés és egyéb hibái, de hogy azért még szuperel. Meg hát valahol már családtak, szóval azért sem selejteznék ki szegényt.
Igen, hiába tök alkalmatlan bármire. Igen, és ugye a sztori véget tulajdonképpen az, hogy a lázadás megtörténik, a birodalom egyre szorosabbra húzza a gyeplőt, Cassian pedig meglépéssel csatlakozni akar ugye a lázadókhoz, és ugye ebből jön majd a második évad, ami nem tudjuk, hogy mikor jön. Most gyorsan nézem.
Hát... Elvileg talán 24-ben.
24 augusztusra napig. Ígérik, de ugye most van egy Saga After Strike.
Meg ott volt az Ahsoka-nak a bukása, ami hát...
De.
Meg a Disney egyéb bukásai, szóval most...
Ne haragudjatok, szerintem az Ahsoka-nál borítékolva volt, hogy ez...
Igen, csak ugye behoztak minden fan favorite karaktert a Rebelsből, meg...
Egyébként pont azért nem bukott akkor át, mert a számai nem rosszak.
Nem rosszak, de sokkal gyengébbek, mint amit szerettek volna.
Igen, és ilyen szemben viszont tegyék hozzá, hogy ami borzasztó, hogy az Endor számai sem voltak jók. Az Endor pont igen. Úgy járt, mint a Rogue One. Ugyanazt utat járja be.
Igen, kompetens... felnőttebb, érettebb, és épp ezért nem azok nézik, akiknek kéne, hanem akik meg, a fénykard, meg
halálcsillag. Meg ha belegondolsz, csalódások után jött.
Meg igen.
Mert azért ugye a Star Wars 7, most tök mindegy, hogy hova jutottunk utána, és milyen lett, vagy milyen nem lett, azért az kicsit ilyen furcsa szájízzel hagyták el az emberek a mozit. Azt mondtuk rá, hogy hát nem volt rossz, meglátjuk hova megy, de azért annyira nem volt senki bizakodó. Hogy majd úristen, ez mekkora nagy dobás lesz. Ezután jött a Zsivány 1-es, amit szerintem szarul targeteltek, szarul reklámoztak, senki sem tudta, hogy ez most micsoda, hova megy, miért. Persze tudtuk, hogy mikor játszódik, de ez a részletkérdés. És úgy nem tudtál vele mit kezdeni, most akkor ezzel mit kéne csinálni. És olyan Zendornál is. A Mandalorian, a Book of Boba Fett tök gáz volt. A Mandaloriannek a második, harmadik évada az mélyrepülés. Ott volt a Kenobi, ami szerintem vállalhatatlan.
Igen, már szerintem az akkorát nem bukott.
A Kenobi nem bukott, de csak azért nem bukott, mert elvitte a hátán a név, de folyamatosan csökkent a nézőszáma.
Igen, és mindenki szitta, aki nézte, szóval.
És hogy...
Igazából azért nézték, hogy lássák, hogy ez a Disney tényleg ennyire hülye, és igen.
Nekem már az jut eszembe, hogy a Joel McGregor mondta, hogy kell még ott lenni egy jó sztorinak. Hát egynek kell lenni, mert ez nem volt az. Ugye a második évadra mondta ezt. Szóval, hogy igazából egy ilyen sorozat után jön az Endor, amit szintén szerintem tök rosszul reklámoztak. Nem tudták elmondani, hogy ez miről fog szólni, mit akarnak bemutatni. Igazából most Cassiannek csinálunk egy 24 részes ilyen, nem tudom, backgroundot, hogy izé, mi a francról fog ez szólni, hogy lesz ez, miért lesz ez. És ezzel így belőni ezt az egészet szerintem marha nehéz volt, és tegyük hozzá, hogy igazi jó sorozatos stílusban az első 2-3 rész az szerintem nagyon lassan építkezik. És
igen, viszont kell ahhoz, hogy a későbbieket megértsd.
Igen, viszont sokan szerintem ezért is hagyták ott.
De nekem csak az a fura, hogy én, mikor leültünk nézni, én nem egy ilyen nagyon pörgős akció, nem tudom, filmszerű sorozatot vártam, tehát hogy aki így ült le, azt nem is értem.
De valahol a Star Wars, azt nem ezt társítjuk. Bence, javíts ki, hogy tévedek.
Nem téved sajnos. A Star Wars azt tartjuk, hogy pörgős, űrcsaták, fénykarcsaták, közben egy-két monológ elmegy, de inkább akció legyen.
Igen, de ez a fajta ilyen mély, jebb sztori, ami lassan építkezik, ami tényleg fel van építve, ami tényleg egy csúcspontba fog kifutni, ezek annyira nem csináltak korábban.
Mert vagy pontosabban csináltak ugye Luke-nak, az alaptrilógia az Luke-nak erről a fejlődéséről szól, csak ott 3 filmben kihúzva és nem túlspirázva.
Meg egy filmnek elfogadod, mert a filmnek pont az a lényege, van mit tudom én 2 óra játékidő, az első óra setupol, a következő fél óra a drámai csúcspont, a vége meg a nagy látványos akciós, fénykardos. Ezt mondjuk pont a Birodalom visszavágtöri meg, ahol az eleje a nagy csata, a vége az inkább katartikus csúcspont, megmenekülés.
Igen.
De ott is megvan ez a felosztás, félig meddig, csak kicsit csavarva. Hogy az emberek, hogy nincsenek hozzászokva ez a fajta építkezéshez, és sorozatnak sokszor nagyon nehezen bocsátják meg. Ilyen szempontból vicces, mert a Trónok harca ezzel futott nagyot, hogy igazából egy évadot építettek föl egy utolsó epizódig.
Meg a Breaking Bad is ugyanezzel futott be.
A Breaking Bad is ugyanezzel futott be, de hogy ez annyira nem megy, és ha belegondolsz, a Mandalorian is hogy működik. Oké, az első évadot nézzük, mert a többit hagyjuk. Az utolsó dupla epizód, ugye? Amit a Taika Waititi rendezett.
Igen.
Hogy az egy ilyen nagy, katartikus, évadzáró csúcspont. Viszont minden egyes epizód önállóan is értelmezhető kalandfilm. Mert nincs olyan epizód, ne lenne pörgés, ne lenne egy kis lövöldözés, ne lenne, vagy nem építkezik igazából a sorozat, csak szépen lassan darabokból majd összejön a csúcs, a vége. És ezért van szerintem az, hogy az Endortól nem tudták az emberek, hogy mit várjanak, mert az első epizód végén még nem volt egy nagy látványos valami lövöldözés. Ugye? Egy lövöldözés volt.
Igen, bár szerintem, hogyha láttad a Zsivány 1-est, akkor szerintem, amit hozott a sorozat, pont azt vártad. Már csak, hogy ugye, amikor mondja Cassian, hogy hát, de hogy nem tudod, hogy miket tettünk, ugye neki is, hogy kvázi azért akarnak vele menni, hogy feloldozást nyerjenek, hogy igen, én pont ezt vártam.
De szerintem sokan azt várták, hogy megnézhetjük azt, hogy Cassian 24 részen keresztül mindegyik epizódban egy másik terrorista akciót hajt végre.
De nem, én pont azt vártam, hogy kvázi ő hogyan válik egy ilyen kvázi valódi terroristával, aki meghasonlik önmagával.
Egyrészt, a másrészt szerintem az is egy nagyon jó, és ez egy nagyon gondolat a sorozattól, és talán ezért lett ez annyira jó, mert végre azt látod, hogy hogy jön létre a lázadás, miért jön létre, és nem a politikai része, hogy ott vannak a megsértett szenátorok. Mert halljuk meg, hogy azért a mammátma sértődésből.
Hát meg ott az ember nagyon kijön, mert ugye ott neki a tesúlya is benne van a szervezkedésbe, hogy azért a politikusokat nagyon fölülről nézik, és az amit ő is akar, hogy ez a tisztel minden, és hogy látod, hogy igazából itt kvázi a kis emberek azok, akik előre viszik az ügyet, és hogyha ők nincsenek, akkor ez így meghalt volna.
De hogy ezt még sose láttuk.
Meg ami nagyon tetszik, hogy a gazdagoknál miért minden olyan fucking fehér? Egyszerűen hány ingerem volt attól a tisztettől, és tudom, hogy pont az volt a célja, hogy bemutassa, hogy a luxus az ilyen tiszta és visszafogott. Igen. De hogy néztem ezt az egész körítést, ezt a mini Versailles-t, és nézem Mon Mothmát, hogy ebből lesz lázadó parancsnok, azt így hogy?
Nem tudod, mi a másik, amit majd akartak ezzel mutatni, hogy a panelprolikhoz képest a Coruscant.
Az is fehér!
De hogy szerintem kicsit benne van, hogy mégiscsak ott vagy a izébe, és hogy nem mindegy, hogy milyen szinten vagy. Hogy lehet, hogy csak a lakás a fehér, de amúgy te meg már nem tudom.
Viszont a Mon Mothma lakásához képest egy csillagromboló folyosói, azok díszesek és látványosak.
Igen.
Pedig az tulajdonképpen szürke plasztacél.
Amit valahol értek egyébként nyilván, hogy a gazdag az mutassa meg, hogy gazdag, de hogy nem tudom megfogalmazni, hogy a semminek erre, a gazdagsága.
De erre, Bence, én mondd rám neked a példát, hogy tudod, amikor vannak ezek a mindenféle műsorok meg újságok, a gazdagoknak a házéba benézhetsz.
És igen.
Mindegyik ilyen nagyon élére vasalt, nem tudom milyen, hogy mint ebben nem laknak.
Egy ilyen IKEA katalógus, igen.
Igen, ami tök jó egész addig, ami a katalógusban látod. Hogy az emberek háza nem ilyen. Mint mögöttem a könyves polc, ami ugye nem úgy néz ki, mint egy... Hú, de milyen szépen
rendben a könyves polc. Pont azért jó a tanátoroknak is a háza, mert hogy abból nem tudsz meg róluk semmit. Uh-huh. Hogy igen. Ez a nem rakunk ki semmit, mert még a végén tudnának rólam bármit is, és akkor azt nem tudom felhasználhatják ellenem.
De valahol ez zseniális. Hogy ezt így belevitték, és igen, tényleg ez egy ötletes kis díszlet dolog, csak az a baj, vagy hogy nem baj, ez szerintem tök jó. Csak hogy ez nem az a fajta díszlet dolog, amire azt mondod, hogy hát ez milyen látványos, csodálatos egy díszlet volt, holott ennek is üzenetértéke van. A másik ilyen, ha már díszletek. Azt szerintem lenyűgöző, hogy a Kenobi borzalmas CGI hátterei után végre épített díszlet. Vagy ami nem épített, az legalább úgy van megcsinálva, hogy ne akarjak tőle hányni. Mondom, nekem a PTSD-n van, a Kenobinak volt ugye, amikor az Inquisitorok bolygójára megy.
Yeah.
Amikor ugye leszáll azon a platformon. És azt látod, hogy ott egyrészt biztos, hogy ez CGI, mert körbe gyakorlatilag látod a vásznot, vagy a LED falat, másrészt, hogy komolyan, natur fehér LED fal. Hogy így ennyi volt a kreativitás? Hogy így mi a fasz? Hogy itt meg basszus egy... olcsó csillaghajóbontó.
Roncstelep bolygó, igen.
Hogy, de milyen jól néz ki a roncstelep?
Hát, igen, hogy tök jól van megcsinálva, tök életszerű.
És hogy nem azt érzed, hogy hát, lehetne ide pakolni még 6-8 roncsot, de... mi lenne, hogy ott inkább csak az ég lenne a háttérbe? Jó, legyen rajta egy domb. Nem? Tehát, hogy a Kenobi ez volt. Hogy jó, most spóroljunk azért itt az anyaggal, mert drága. Hogy itt meg mintha erre kicsit nem sennetek volna a pénzt, meg az energiát.
Igen, hogy minden ilyen... Hogy mondjam, csináltak egy... És ne kövezd meg érte Ádám, csináltak egy tatuint, ami nem a tatuint.
Igen.
Ha belegondolsz, egy sivatagos, porfészek...
Sivatagos, de legalább nem meleg sivatag.
Ahol minden és mindenki mocskos.
Tehát igen.
Tényleg csináltunk egy tatuint, ami végre nem a tatuint. Nincsen kiválasztott, nincsen fénykart, csak egy random peremvidéki bolygó, ahol az emberek abból élnek, amiből tudnak.
És kövezzetek meg, nekem ez volt a másik, aminek én nagyon örülök. Nincs fénykart, nincs erő. Van erő, de hogy nem ez a központ.
Nagyon halványan utalgatnak rá, de így ennyi. Hogy hallották valahol, volt valaki mondott ilyet,
de... Igen, de hogy nem ugrik be az egyik jelenbe cameo-ba Darth Vader, hogy hello, én is itt vagyok. nem? Hogy ilyen... Tehát fölöslegesen nem teszünk bele olyat, aminek itt nincs helye. És nekem ez kicsit a Trános sztoriknak a legjobb vonalait hozza, meg az új Trán könyveknek a gondolatvilágát, hogy nem csak az erő létezik, és nem csak a Jediket lehet középpontba helyezni. Akkor is, ha mondjuk van benne erő, vagy van benne fénykard. És hogy valahol szerintem ez egy jó irány, és egy tök új irány lenne a Star Warsnak, és én nagyon sajnálom ugye, vagy illetve... Nem tudom, hogy sajnálja meg, hogy az Andort ugye megmondta a Disney, hogy ez egy 2 évad, 2x12 részes dolog lesz. Mert valahol jó, hogy ezt nem akarják tovább nyújtani, és annak a végére eljutunk a Rogue One elejére. És aztán be lehet tenni a Rogue One megnézni, ugye, mint
folytatás. Én azt mondom, hogy itt kell az, hogy ne húzzák a végletekig, mert akkor el lehet menni egy olyan irányba, amiben nem biztos, hogy lenne értelme.
Viszont én annak nagyon örülnék, ha lenne egy rendes sorozat vagy film, ami tényleg ezt a lázadás hajnalát mutatja be. Ha nem ezeknek az embereknek a karakterein szemszögén egyebein keresztül, akkor kicsit máshogy. És tényleg úgy, hogy nem a fénykardok vannak a középpontban, nem az erő van a középpontban, nem az van a középpontban, hogy a birodalomnál van Darth Vader, meg Inquisitorok, meg nem tudom. Meg találunk ugye egy 82. erőhasználót, mert ugye Luke-nak megmondta, hogy te vagy az utolsó, leszámítva a másik 42-t. Hogy ugye most már tudjuk, hogy mindenkiben ott az erő, csak eléggé akarni kell. Ennyit a Rules of Engagementről.
Ja.
De hogy valahogy szerintem a Star Warsnak jól áll ez az emberi vonal, és kell ez az emberi vonal is az erősen fantasy Jedi-s vonal mellé. Mondjuk én az a fajta hülye vagyok, aki a Jedi Outcast 2-t végigjátszott a fénykard nélkül, csak ott használtam a muszáj volt. Lehet a hiba bennem. Nem tudom ti, hogy vagytok, de tényleg, tehát nekem sokszor a fénykardozás már túlzás, meg az erő.
Hát ami a Kenobi-ban is volt, szóval meg nem is a fénykarddal van a baj, hanem ami most az Ahsoka-ban is van. Hogy hívták a mandalori kis csajt, azt a rohadt idegesítőt?
Sabin.
Na hát Sabinon átmegy egy fénykard, körülbelül itt szívvese tájékon, amit még egy kicsit meg is forgatnak, meg is mozgatnak benne. Ha az emberi test forró plazmával érintkezik, amilyen a fénykard, akkor szétpukkan. Tehát ez konkrétan a csajnak atomjai sem maradtak volna.
Jó, ezért fizikát ne kegyünk számon a Star Wars.
Jó, de oké, elfogadom, hogy nem robban szét, csak konkrétan belül szétég, tehát szénné ég a csaj. Erre föl két nap múlva fekszik az ágyon, hogy jó, majd minden rendben van, mikor megyünk.
De figyelj, ugyanerre ott van az Inquisitor a sztori, az Kenobi-ból.
Igen,
akit először...
aki szintén kétszer szúrnak lett.
Aki először Anakin, majd Vader.
Tehát, Ádám, ha belegondolsz...
Golyóálló szerződés.
Az összes eddigi Star Wars filmben és sorozatban egyedül Qui-Gon Jinn halt meg azért, mert leszúrták fénykardot.
Na ez az.
És még ő is bírt haldokolni.
Teszem hozzá, ebből mémeket csinálnak azóta. Am I a joke to you?
Igen.
Ez mit tudom én, Darth Vader-t literally, vagy a Darth Maul-t literally ketté vágják.
De Qui-Gon az okos volt, mert ő tudta, hogy csak így válhat egy ilyen erővel. Tehát, hogy ő is csak azért halt meg, mert meg akart halni, nem azért, mert meg kellett volna.
Ilyen szóval másik kedvencem Yoda, aki beleunta abba, hogy a hülye gyerek folyamatosan kérdez. És inkább meghalt. De egyébként igen, tehát Qui-Gon tudta, hogy mire számíthat, ő fő volt készülve, de hogy igen, tehát hogy leszúrunk valakit, meg nem tudom, az túléli, hogy kicsit nekem az egész erő, meg fénykard dolg az ilyen plot armor, meg plot shield. Meg szimplán egy Deus Ex, hogy nagy a szar, hogy lehet megoldani? Erő.
Hát a Jedik a Deus Ex Machina a sztoriba.
Igen, de hogy itt viszont okos sztorit kell csinálni, mert nincs Deus Ex. Nem lehet ilyenre játszani, mint hogy például a börtönös kitörés is tök jól föl van építve. És igen, halnak meg közben rabok. Meg igen.
Nem is kevesebb.
Meg elkezdenek reagálni az őrök.
Hát meg itt, amikor ugye Cassiant is meglövik, hogy itt tényleg meglőnek, nem úgy, mint ugye, ha már a Kenobit emlegettük, hogy ez a még egy kis pörzsödődés sincs a rohamosztagos páncélján, igaz, most vágták el lézerrel, de...
Ja, most vágták ketté, de nincsen semmi. Ez egyébként a videójátékokat idézi, nem?
Igen, csak amíg a Jedi Knight sorozatban ez vicces, meg elfogadható, meg 2000-es évek eleje, már a 2020-ra, 20 nem tudom hányra, tudjuk már ezen kicsit javítani.
Igen, úgyhogy...
Vagy a Jedi Fallen Order, ahol a rohamosztagosokat konkrétan nem tudod szétvágni, az egész csávó konkrétan egy égett vágás nyom, de még mindig lő.
Igen, mert nincsen benne, mert ugye a 12-es karika miatt nincsen benne csonkolás. Hogy tegyük hozzá, hogy a Jedi Outcast-ban, a Jedi Knight-ban be lehetett kapcsolni cheat kóddal.
Egyébként képzeld, a Steam-es verzióban már nem. Ahhoz külön modolni kell, hogy tudjad használni a kódot.
Na jó, ez most már tényleg rohadt gáz. Nekem eredeti lemezesen volt meg, és abban be lehetett kapcsolni.
Nekem is lemezen van meg. Azon működik is a mai napig.
Borzasztó. Na szóval, szerintem a 250 millából nagyon sok mindent kihoztak. Én mondjuk jobban örülnék, ha az epizódok standardan mennének inkább az egy órás játékidő felé. Mert itt ugye ilyen 30 pár és 50 pár perc között voltak az epizódok. Tehát szerintem inkább ez a 3-4 órás standard játékidő az nem volna rossz.
Igen, bár valahol azt tudom mondani, hogy szerintem mindenhol megtalálták az ideális időtartamot.
Meg, persze. És nem tudom, én azért örülnék hasonló. A Star Wars kicsit hasonló irányba is elindulna, mert nem baj a fantasy-s vonal, és lehet azzal mit csinálni, de én ennek a vonalnak jobban örülnék, és annak pedig még jobban, hogyha esetleg Trán körül lenne valami hasonló stílusú bármi, csak kasztolják újra a színészt. Please.
Vagy nem is a színésszel volt a baj inkább.
Vagy a sminkeseket rúgják és hozzanak újakat.
Igen, mert ugye a hangja a Trán a Rebelsből, és a hangot okay, nagyon eltalálták, hogy abszolút adom. Inkább a smink, meg a forgatókönyv, meg a szövegíró, meg a storyboardosok, tehát minden más cseréljenek le, és akkor jó lesz. Építsék Trán hangja köré akkor, de ne ezt így.
Egy audiobook.
De vicces, ez működne.
És te jutott eszembe? A Star Wars történt Trán szemszögéből podcast.
Ó, nem hülyeség.
Aki innentől megcsinálja, azt esküszöm beperlem. Ezt itt én mondtam először. Mark my word.
Mi van, ha Disney valósítja meg?
Micsoda?
Mi van, ha Disney mondjuk valósítja meg?
Beperlem a picsába a Disney-t is, hogy ellopták az ötletemet.
Mondjuk el kell szomorítsanak, van egy olyan AI generált videó, ahol Trán a 40K Imperiumról beszél. Meg a 40K Galaxisról.
Okay, az nem az én ötletem volt. De amúgy adom. Őt abban a galaxisban is el tudnám képzelni, hogy megtalálná a kis helyét.
Őt simán.
Na de visszatérve, verdict. Hogy szerintem az Endor a legjobb Star Wars sorozat, amit eddig összehoztak. Tök mindegy, hogy a többi mit csinált. És tényleg jó volna, ha ez irány jobban megjelenne a Disneynek a Star Wars-aiba.
Igen, hogy a Rogue One-nál is azt hiszem mi is ezt mondtuk, meg a mások is ezt mondták már, hogy a Rogue One azoknak a Star Wars rajongóknak készült, akik gyerekként nézték, és már felnőttek.
Igen.
Az Endorra ugyanez a helyzet, hogy az ugye azoknak készült, akik szerették a Rogue One által képviselt felnőttesebb irány, csak hát nem ők vagy nem mi vagyunk többségben, hanem a fiatalabbak, akiknek a fénykart kell meg.
Én még ezt sem mondanám feltétlen, hogy nem mi vagyunk többségben.
Épp ezt akartam, hogy szerintem minket csak azért nem vállalkoznak ilyen sztorikra, mert a biztosra kell menni.
Lehetek nagyon gonosz?
Ja. Lehet.
Most eszembe jutott, amit Bernie Eccleston mondott a Forma 1-re. Hogy ő nem szereti a fiatal nézőket, meg a gyerekeket, nem azoknak kell Forma 1-et csinálni, hanem a gazdagoknak, meg a középkorúaknak, meg a felnőtteknek. Aztán van pénzük. Hogy...
Jó, hát...
Bocsánat, de hogy igazából a mi korosztályunk, aki már felnőtt Star Wars vagyunk, rendelkezik kvázi saját pénzzel. Tehát, hogyha mindenféle szart el akarod adni, és most itt nem csak a izékre gondolok, a akciófigurákra, de egyébként azokat is, amikor osztályunk gyűjti, csak nem bontja ki. Meg nekem is itt van egy, hátul a Star Wars-os Legók egyebek. Tehát, hogy veszünk mi Star Wars-os cuccokat? Ha van olyan, amihez tudunk még kötődni.
Igen, csak amikor nem úgy csinálsz filmet, hogy azért rakod bele ezt és azt és amaszt, mert akkor majd a merch cuccokat lehet ráépíteni, akkor az ilyen nagyon kockázatos, hogy a film tetszik-e, vagy a filmben egy-egy karakter, vagy bárki a nézőknek, hogy arra mondjuk merch ezéket felhúz.
Teszem hozzá, hogy az Endoros merchek nem nagyon voltak, pedig nagyon adnám.
Egyébként itt van egy kis hát vicci sztori, hogy az Endorról nagyon kevés volt a merch, az Ahsoka-nál meg, Ádám kapaszkodj meg, ez fájni fog, ha még nem hallottad. Melyik is az a cég, aki a Star Wars játékokat általában leszokta gyártani?
Vagy a Hasbro, vagy a Mattel?
A Hasbro. Általában a Hasbro. Képzeljétek el, a Hasbro azt mondta, hogy nem. Mert nem látnak elég potenciált az Ahsokában, hogy több játékot gyártsanak belőle.
Lol.
Úgyhogy, amikor már a Hasbro azt mondja, hogy bro, ezt inkább engedjétek el.
Pedig tegyük hozzá, szerinted... hogy a Hasbro és a Mattel ugye az két olyan játékgyártó cég, ami az anyát is eladná, hogyha olyan gyártat, amiben nagy pénzt lát. Tehát őket azért nem kell... Tehát ők a játékgyártás Disney-e.
De csúnya, és mégis mennyire igaz. De Disney... még ők is belát.
Figyelj, egy kis sikerén a Disney is eladná az anyját. Úgyhogy, tehát vannak, meg utólag egyébként nagyon sokan megtalálták, amit ugye néztek nagyon, és amiben mindig versenyeznek, ez a trónok harcának az eredménye, sajnos vagy nem, az a rajt. Amikor jön az epizód, akkor az első 24 óra, meg az első 1-2 hét, amit nagyon néznek, és kvázi az alapján döntik el, hogy bukás egy sorozat vagy film, hogy ez milyen. Kicsit a moziba ugye, hogy ha nem néznek meg elegen egy filmet az első pár héten, akkor leszarom, hogy aztán hányan fogják megnézni, és azt se nézzük, hogy mennyi lesz mondjuk a mit tudom, egy évvel később a nézettsége bevétele.
Az valahol logikus számomra, csak az a fura, hogy de nem is promótálják, hogy hozza azokat a számokat, amiből kiderülhetne, hogy van-e értelme. Mert az Endor esetében.
Mert ők se tudták, hogy promótálják, meg minek akarják eladni. Kicsit nekem ez olyan egyébként, hogy a trilógia bukása után, hogy ott le is állítottak ugye mindent egy pillanatra. Tehát amikor elkészült a Star Wars új trilógiája, az tényleg bukó volt. És utána a Disney az leállított minden projektet. Utána ugye a Mandaloriannel berúgták a gépet, elindultak a projektek, de amikor elkezdtek a spin-offok nem működni, ugye Book of Boba Fett, Mandalorian S2, akkor megint mondták, hogy stop. És valahogy a Tony Gilroynak ez a sorozata, ez így Under the Radar megszületett. És most egyébként megint egy ilyen szituációban vagyunk, egy megint egy stop van.
Egyébként azt tegyük hozzá, hogy pont amiatt, hogy ilyen Under the Radar, így nem is nagyon szólt vele a Disney felső vezetés, és ezért is lehetett jó.
Egyrészt, másrészt, ami egy borzasztó szomorú tény, hogy bár Kathleen Kennedy-t nem szeressük, nem mint a Filonit, meg Favreau-t sokkal jobban szeretnénk, ha már Star Wars, de hogy a Kathleen Kennedy volt, aki az Endor miatt is, és a Rogue One miatt is kilincselt és kulcsolt, és mondta, hogy ezt meg kell csinálni, és úgy, ahogy a rendező és az író szeretnék. És ezek működtek jól. Mindenki mondja le a szükséges tanulságokat, ettől még Kathleen Kennedy mondjuk nem lesz jó vezető.
A Zsivány 1-es is részben épített ezékkel dolgozott, nem?
Persze. Az volt egy másik ilyen, igen, hogy ott is ez egy ilyen fontos. Egyébként a 7. meg a 9. rész is. Mert a J.J. Abramsnek ez volt a happy-e, hogy épített díszlet. De nem csak erre gondolok, hanem hogy ők mondták azt, hogy a Kathleen Kennedy mondta azt, hogy a Zsivány 1-esnél is, meg itt az Endornál is, ezt úgy kell megcsinálni, ezt az írók szeretnék, mert ugye a Zsivány 1-esnek, ha még valaki emlékszik a trailerére, ugye volt egy alternate ending.
Igen, meg voltak olyan jelenetek, amiket nem mutattak be végül, és azért kicsit morcos is mondjuk, mert nagyon jól nézett ki.
Igen, viszont ugye volt egy csomó újraforgatás, mert például a vége az volt, hogy a parton rohangálnak és elméletek túlélik.
Igen, de ott volt az is, amikor a börtönt látjuk, ahogy a birodalmi, vagy a lázadó pilótákat vezetik így vasraverve, összeverve. Ja.
Nyilván az már a vágóasztalon maradt azért, mert egyszerűen nem fért volna bele, de hogy azért ott főleg a végét azt nagyon átírták, illetve újraírták, mert hogy eredetileg azért módosították, mert ugye ez nem lesz jó, ha itt meghalnak a karakterek.
Aztán kiderült, hogy de nagyon is jó.
Igen.
De közben meg most szemét veszek, de hogy a mesékben is meg szoktak halni a karakterek. Még
hát de nem a főszereplő.
De hogy érted, hogy a halál az élet része, tehát hogy innestől kezdve az nem hihető, hogyha senki nem hal meg.
Igen, csak az a lényeg, hogy a főszereplőket nem ölheted meg, mert egyrészt hogy fogjuk rájuk építeni a következő franchise-ot? Marvel. Másrészt a főszereplő az golyóálló. És ilyen szempontból tegyük hozzá, hogy az Endorban sincsen azért túl sok halál, de azért akad. Olyan reális mértékben, csak nyilván itt azért tudod mondjuk, hogy Cassian a kicsit nehezebben a góc, mert ő benne van a Zsivány 1-esben.
Igen, de közben nem is írnak olyan jelenetet, ahol olyan, mint hogyha meghalna, és aztán másnap fel kell, hogy jól vagyok és mehetünk.
Jó, ez is egy... egy hozzáállás, egy megoldás. Na de! Végére összefoglalóan valamit mondjatok, valami szépet, kedveset,
aki nem nézte pozitívat. Meg, az nézze meg.
Aki ezt nem nézte meg, mondani. Nézze meg. Így van.
Aki nem nézi meg, annak utána járok.
Aki nem nézi meg, annak Bence utána jár, igen. És komment pedig le lehet írni, kinek, aki látta már, annak hogy tetszett, és mit szól hozzá, hogy mennyire volt szerinte jó, vagy nem tudom. Kinek hogy tetszett ez a sorozat? Nekünk aztán nagyon. Tehát ezt így kimondhatjuk.
Uh-huh.
Eletődben a többi dolga, amit csinálnak, de pozitívak vagyunk, és nem szidjuk, és nem ásuk el az univerzumot azonnal.
Nézd, én egy jó Kenobi sorozatot megnéznék.
Egy jót én is!
Ami nem ez a menjünk is fénykarddal majomkodjunk, hanem kicsit a magába forduló zsémes ember, ezért hogyan születik meg.
Meg vannak, ami meg a, ugye az utolsó jelent, amikor mondja Qui-Gon Obi-Wannak, hogy itt voltam végig. És a Anakin égő hullájával?
Igen. Az mondjuk vicces volt.
Ott volt végig. Igen, szóval, hogy megnéznénk mi sok sorozatot, csak hogy nem hogy, így.
Szerintem az a sorozatnál pont az utolsó, nem tudom, 5 perc az, amit így a sorozattól vártál.
Meg az első 10.
Igen.
Közte meg! Jó, hát igen. Na, úgyhogy... hát ennyi. Ha tetszett, akkor like, meg aki hangalapon hallgatta, nem tudom podcasteknél mit lehet csinálni, ott is lehet valamit nyomni.
Szívecskézni biztos
valamit. Lehet.
Ja, mindegy. Szívecskézni.
És Spotify-n is le tudjátok írni, hogy tetszett, mert van ilyen kis lehetőség, az hozzá lesz adva. Igen. Majd lehet, hogy szavazást is kirakok, aztán majd meglássuk. És... más videók, más podcastek, újkor.hu Instagram.
Namaste.